látom, hogy az ömében fiúk vagytok, és így még inkább aktualitása van annak, amit mondani szeretnék nektek. És egy kicsit a saját tapasztalataimon is átszűrve mondanám. Tudjátok, minket fiúkat a harciasság jellemez, biztos nem kell nektek mondani, a saját bőrötökön is érzitek, hogy elemi erejű késztetés van bennünk, hogy a magunk igazát akár kis verekedéssel is érvényre juttassuk, és emiatt szeretnék egy történetet elmondani nektek. Egy kisfiú hazajött az iskolából, és haragosan ledobta a táskáját, és szemrehányással illette az anyukáját, hogy anyu, most volt utoljára az, hogy én szót fogadtam neked, mert azt mondtad, hogy nem szabad visszavágni, és nem szabad az engemért sérelmeket megtorolni, hát én ezt tovább nem viselem. Ma engem a Robi szájon vágott, és én nem adtam vissza, és ezt én nagyon nehezen éltem meg, mert nagyon szívesen visszaadtam volna. Hát az anyukája elbeszélgetett ezzel a kisfiúval, nevezzük Lacinak, és mondta neki a Biblia alapján, hogy az Isten világában az az erős, aki megfékezi a maga indulatait, aki nem üt vissza. Ugye Jézus Krisztus úgy tanított bennünket, hogy ha valaki téged arcul üt, jobb felől tartsd oda a másik arcodat is. Azt mondják az emberek úgy általában a világban, hogy ez a gyengeség jele, a gyávaság jele. És amikor a legközelebbi alkalommal az iskolában ez a két fiú megint találkozott, akkor a másik fiú, aki pofon ütötte ezt a mi történetünk hősét, ismét próbálkozott, és amikor nem ütött vissza, mondjuk Laci, akkor azt mondta, hogy te gyáva vagy, egy gyáva kukac vagy, veled nem foglalkozom, te nem vagy méltó arra se, hogy ide jár közénk. És hát ez a kisfiút ugyancsak elkeserítette, de emlékezett az anyukája szavára, és arra, amit anyukája mondott, hogy ha téged valaki megbánt, akkor azzal mutassad ki, hogy te külön vagy nála, egyrészt, hogy nem ütöd vissza, nem torolod meg, nem érezteted vele, hogy te most ilyen sérelmet szenvedtél, hanem keresd az alkalmat, hogy amikor lehetőség nyílik, akkor te segíts rajta. És történt egy ilyen eset, éppen kapóra jött két héttel később, torna órán, nem a tornaterembe mentek, hanem uszodába. És ennek a Robi gyereknek volt egy vízhatlan órája, ami ott hancurozás közben leoldódott a kezéről, és benne maradt az uszoda vizében. És amikor erről a többiek értesültek, akkor Laci visszament, fölhozta a víz alól az órát, és visszaadta. És ezt nem tudta a Robi hova tenni. Én pimasz voltam vele, meg is ütöttem, és ő mégis a segítségemre sietett. Én biztos nem tudtam volna felhozni az órát 2 méter mélyről, ez a Laci mégiscsak külön gyerek, mint én, rendes gyerek. Hát, bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek. Leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy Jóisten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes, és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsen ebben nektek a Jóisten. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok ígért hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek. Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek. Hát úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti, de azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az íge a benne lévő teremtő erőnél fogva a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi a deféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogy ha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét, és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám, Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele, arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, ha közösségünk van egymással. Az urvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztet és ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik. Ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni, viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre. Ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont, ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy burkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az urvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött, visszautalás a keresztségre, annak már csak a lábait kell megmosni. Mit fejez ki a keresztség? Úgy folytatja ebben a gondolatmenetben, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a Krisztus szorongató szeretete képesítő hatalom arra, hogy én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden meznyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni ennek összefüggéseit, egy kicsit foghatóvá tenni. Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés. Az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró, és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Minthogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés igéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával. Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más emberré lett. Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltötött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérjünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serebben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígét is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott. Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció. És úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő, Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak, ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik, és ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mit állt a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyétette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a válaszfalat az, ha Krisztus és köztem ledül a válaszfal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség, ha meg nem most semmi közünk, ha viszont megmos, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk. Ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége, a megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirografón és adóslevél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adóslevél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adóslevelünket magára vállalja. Az adóslevelet annak idején úgy tették érvénytelenni, hogy átszegezték, vagy elszakították. Krisztus magára vette, és a keresztfára vitte a mi adóslevelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen. Ezt az adóslevelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen. Felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette. A bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulást, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adóslevelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adóslevelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé. És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék. Ez azóta kedvenc ígém, amióta egyszer a Boda Laci testvérünk idézte. Ez pedig a Római Levél 15. fejezetében található. Így olvasnám a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a 7. vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Vagy megjelennék valahol elbukott, el nem bukott világ, mondjuk egy félelső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedéstek meg annyi kifejezési formát adtunk. A Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozló fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni, akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket. Amen. Kedves testvéreim, alámosás ígét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatukat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.
Kenyér szerezhetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely kéretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük, Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk, Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mi a tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Add, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts, kérünk, hogy ez a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, vele való közösségre. Urunk, segíts, kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts, kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen.
Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akél orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnt.
És hálákat adván, adatoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. Édesatyánk, örökkévaló Istenünk, ami szeretet megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Addulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz mély alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és annyi bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőled táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt. Ha mi elvárjuk, hogy te alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást, és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.